vizsgálja, hogy hogyan zajlik a szociálpolitika vagy a családpolitika piacosítása pontosabban hazánkban. És ugye a piacosítás az egyébként nem egy egyéni dolog, vagy nem egy hungarikum, hanem ez egyéb országokban is zajlik, vagy zajlott. Általában a nagy gazdasági válságokhoz kötik ezeket. Nem minden ország, de bizonyos országok ekkor visszafogták az állami ellátásaikat, kiadásaikat, és ugye nagyobb teret kaptak a piacok a különböző szociális ellátásokban. Itt nem kell olyan nagyon bonyolult dolgokra gondolni, akár gondolhatunk a magánnyugdíjpénztárak elterjedésére is mondjuk, vagy akár a magánegészségügynek az elterjedésére, tehát ezek is abszolút ilyen piaci eszközök. És elég sok külföldi szakirodalom említi azt, hogy mik lehetnek ugye ennek a következményei, és többek közt ugye az egyik következmény, hogy a szociális biztonság gyengül, illetve a köznek a felelőssége, vagy a kockázat kezelése is gyengül, és ugye sokkal inkább az egyén kockázat kezelése, az egyén felelőssége erősödik, ezáltal ugye a szociális háló és a szociális biztonság is gyengül, és nem egy nemzetközi tanulmány fogalmazta meg, hogy a szociális biztonság is egyfajta áruvá válhat ezáltal, és innen ered ez a provokatív cím is.
Sokszor összekötjük a fejünkben a szociális biztonságot az állami szerepvállalással. Mindez azt jelenti, hogy az állam kiengedi a kezéből ezeket a rendszereket, a piacra bízza, és inkább visszavonul, és éjjeli őrként csak a legfontosabb funkciókkal foglalkozik, és az egyénekre bízza, hogy oldják meg saját maguknak ezeket a problémákat.
Alapvetően igen, ugye ez akár részben vagy egészben történhet így, illetve ugye vannak olyan jóléti államok, ahol mondjuk ez azért alapvetően, mondjuk nagyon régóta így van, ugye az USA-t szoktuk említeni, vagy akár az angol száz országokat, de az USA az egy eléggé, vagy akár Kanada egy ilyen elég tipikus példa az éjjeli őr állam tekintetében, de ugye például Magyarországon ott azért egy elég jól kiépített, hát hogyha most maradunk a családpolitikánál, ami az én témám, akkor egy elég jól kiépített családtámogatási rendszer volt már, van már elég régóta, hiszen például az 1800-as évek végén is már voltak olyan intézkedések, amit hát ma már családtámogatásnak nevezünk, akkor még azért nem pontosan így hívták, és ugye 2010 óta látni azt, hogy az állam inkább 2015, de főleg 19 óta, ugye, amikor megszületett a családvédelmi akcióterv, hogy az állam azért fokozatosan visszavonul és átadja a helyét a különböző piaci szereplőknek, főleg a bankoknak ugye hitelezéssel kapcsolatban, tehát a hitelalapú családtámogatásokkal kapcsolatban.
Én itt érzek akkor egy kis ellentmondást, mert egyébként azt láthatjuk, hogy van egy csomó családpolitikai, szociálpolitikai intézkedés, itt van a csók, vagy a babaváró hitel, vagy különféle állami támogatások, és azt mondod, hogy ezek a támogatások mégsem igazán olyanok, mint amilyet egy jóléti államnak mondjuk nyújtania kellene. Mi ennek az oka, vagy mi itt a szakadék?
Igen, ez egy nagyon furcsa, paradox helyzet, mégpedig azért, mert ugye a családok támogatása volna a cél, és mégiscsak azt látjuk, hogy ugyanaz állam biztosítja a keretfeltételeket ezeknél a támogatásoknál, tehát például mind akár a babavárónak, vagy akár a Csok Plusznak egy kormányrendelete van, mely ugye megadja a kereteket ehhez a támogatáshoz, de ugye, hogyha jobban megnézzük, akkor ezek a támogatások ugye bankokon keresztül vehetők fel, gyakorlatilag, mint egy piaci hitel, és ugye a bankok is a saját szabályaik szerint tudnak eljárni. Én egyébként a kutatásomban vizsgáltam azt, hogy milyen szinteken, vagy milyen szintek figyelhetők meg egy ilyen támogatásban, és ugye az első szint az, mint ahogy említettem, ez a kormányrendeleti keretrendszer, amihez ugye nyilvánvalóan minden banknak alkalmazkodnia kell, és be kell építenie a folyamat, saját folyamataiba. Viszont ugye a kormányrendeletek is tartalmaznak azért rugalmasabb hát kitételeket. Most, ami pont eszembe jut, az egyébként egy nem annyira nagyon hatalmas probléma, de például ugye a babaváró hitelnél a kormányrendelet azt mondja, hogy 18 és hát jelenleg 35 év között kell lennie a nőnek, ugye aki igénylő. Viszont ugye azoknál a bankoknál, amiket vizsgáltam, ott van, hogy például ez a 18 év, ez nem 18 év, hanem mondjuk minimum 20 év, mert mondjuk ez a banknak a belső szabályzata, hogy mondjuk onnantól kezdve enged hitelt felvenni egy ügyfélnek, ami nem látom ezt egy hatalmas problémának, ugyanakkor azt látnunk kell, hogy ilyen szinten is azért vannak ilyen apró rugalmasságok, és hogyha ugye még beljebb jövünk, mondjuk, hogyha szeretnénk igényelni egy ilyen hitelt, akkor pedig már azt látjuk, hogy egészen különböző szabályaik vannak a bankoknak, például olyan tekintetben, hogy mik a... Hát a belső kockázatkezelési szabályaik, kiknek adnak hitelt, milyen feltételekkel, és ezekkel a szabályokkal nem is mindig vannak tisztában az igénylők, legalábbis a interjúim alapján ezt látom, és nem is mindig kapnak erről tájékoztatást. Szóval igen, ez egy nagyon paradox helyzet, hogy mégiscsak új támogatások jönnek létre, de hogy ezeket nem teljes mértékben az állam koordinálja.
Az is érdekes, hogy ha jól értem abból, amit mondasz, itt igazából az univerzalitás elve sérül. Szóval, hogy így kevesebben van. Jutnak hozzá ezekhez a támogatásokhoz, és ezáltal úgy tűnik, hogy a nagy állami befektetés, amit ugye nagyon sok helyen hallunk, igazából nem is akkora vagy kevesebb a társadalomban.
Én vizsgáltam még a doktori dolgozatomban, de részben ebben a kutatásban is a költségvetési törvényeket, hogy ugye mely családtámogatásra mennyi pénz jut, és egyébként a 2022-es év egy elég kiemelkedő év ebből a szempontból, ugyanis akkor azt láttam, hogy a hát úgynevezett történelmi családpolitikai rendszer, vagy a történeti rendszer, ami ugye például tipikusan tartalmazza az univerzális ellátásokat, például a családi pótlékot, vagy akár a gyest, illetve a TB alapú támogatásokat, mint a gyedet, vagy a csedet. Tehát ez a történelmileg kialakult, ez a 2010-ig kialakult, vagy inkább a 90-es évekig kialakult családtámogatási rendszerre jóval kevesebbet költött az állam, mint ezekre az új hitelalapú eszközökre, amik ugye ilyen 2015-19-től jöttek létre. Szóval, hogyha mondjuk a pénz részét nézzük, akkor elég sokat fektetnek, úgymond ezekbe az eszközökbe. 23-24-es költségvetési adatok alapján egyébként ez a hatalmas összeg azért valamelyest csökkent, de mindig nagyon jelentős azért a költségvetési szempontból, és hát felmerül a kérdés, hogyha mondjuk ezeket a pénzeket nem a bankoknak fizetnék ki, úgymond például ilyen kamattámogatás címén, vagy ugye visszanemtérítendő gyermekvállalási támogatás címén, hogyha mondjuk megszületik a megfelelő számú gyerek, akkor vajon ezekből mennyi univerzális támogatást lehetne fedezni, akár családi pótlékot emelni, erre egyébként elég sok embernek szüksége van. Én a doktori interjúim alapján is tapasztaltam, hogy a családi pótlék emelésére egy hatalmas nagy igény volna a társadalomban.
És mit mondtak az interjú anyaid, inkább lehetőségnek látják ezeket a szociálpolitikai vagy családtámogatásokat, vagy inkább úgy látják, hogy eladósítják őket, és inkább csapdának gondolják?
Ez is egy érdekes kérdés, mert nagyon sokszor találkozni azzal, akár személyes beszélgetések kapcsán is, hogy valaki azt mondja, hogy most van ez a támogatás, ezért ki kell használni, hiszen nem tudhatjuk, hogy meddig van ez még, lehet, hogy jövőre már eltörlik, ugye például a babavárónál, de mondjuk most a csoknál is azt lehetett látni, hogy egyszer csak szűkítették ugye az igénylőknek a körét, ugye a csok az gyakorlatilag elég kevésbé jelentős 20-24 óta, és ugye most már csok plusz van, amit ugye házassághoz kötnek, és a babaváró hitelt is ugye annak idején szűkítették, ugye a nők életkorát 30 évre levitték, de ugye most megint felvitték 35 évre, tehát hogy egy bizonytalanságot tapasztalhatunk itt, és ezért én azt gondolom, hogy nagyon sokan úgy vannak vele, hogy megragadják a lehetőséget. Nagyon sokszor mondták például az interjú anyaim is azt, hogy nincs más lehetőségük, ugye nyilván ugye megfelelő bérlakásprogram például nincs Magyarországon, úgyhogy saját ingatlant szeretnének vásárolni, és egyszerűen ez a legkedvezőbb lehetőség, tehát mindenki próbálja úgymond kihozni a legjobbat a saját helyzetéből, viszont ez nem azt jelenti, hogy ők feltétlenül erre, vagy csak és kizárólag erre a támogatásra, vagy ezekre a támogatásokra vágynak, hiszen megfogalmazták az aggályaikat, az interjúalanyok, az egészségügyi oktatással kapcsolatban, azzal kapcsolatban is ugye nincsen hosszú távú tervezhetőség, akár ugye a bölcsőde rendszer. Azért igaz, van törekvés arra, hogy bővítse a bölcsőde elhelyezéseket az állam, ugyanakkor ez nem váltotta meg be a hozzáfűzött reményeket, illetve szintén a rugalmas munkaidő abban, hogy az is erre is egy hatalmas igény lenne. Tehát, hogy maguk a pénzbeli ellátások, meg a nagy összegű hitelek azok azért nem elegendőek arra, hogy mondjuk valaki biztonsággal tudjon gyereket vállalni egy országban. Elég sok más tényező is van, amire azt gondolom, hogy nem feltétlenül helyeznek akkora hangsúlyt, mint mondjuk ezekre a hitelekre.
Még egy utolsó összegző kérdés. Mondhatjuk azt ilyen nagyon sarkosan, hogy az állam úgy reagál a piac által okozott egyenlőtlenségekre, hogy a piacon próbálja ezeket korrigálni, vagy inkább azt várja a piacról, hogy saját magát korrigálná a helyet, hogy ezeket az egyenlőtlenségeket csökkenteni?
Hát talán az utóbbi állításod igaz, hogy a piac korrigálja önmagát, vagy igazából mindenki boldoguljon a piacon, ahogyan tud. Ugye ez nem egy annyira titkolt törekvés, hogy ugye azokat támogassuk, vagy támogassa az állam, akik ugye munkával rendelkeznek, úgymond tesznek önmagukért, ők azok, akik érdemesek a támogatásokra, és én úgy látom, hogy a családpolitikának, de talán a szociálpolitikának is, ha jobban kiszélesítem, nem igazán van esélyegyenlősítési törekvése. Például, ha a családpolitikát nézem, ott egyedül a népesség növelés a cél egy bizonyos, a társadalmi bizonyos szegmensében, tehát, hogy ez az esélyek egyenlősítésről nem nagyon beszélhetünk.
Szociális biztonságot keres a hónap végéig, akció sem megvásárolhatja. Kramarics Szandra doktorjelölt az ELTE Szociológia Doktori Iskola doktorandusza, az ECÖP ösztöndíj nyertesével beszélgettünk az elmúlt percekben arról, hogy hogyan változnak a családpolitikai, szociálpolitikai intézkedések. Köszönöm szépen még egyszer.
Köszönöm szépen.
Sok szeretettel köszöntöm nézőinket és hallgatóinkat. Ez itt a Társbérlet, melynek célja a társadalmi innovációról szóló párbeszéd, tudásátadás, gondolatébresztése a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium és a Nemzeti Kompetencia Központ támogatásával, hazai szereplők és jó gyakorlatok megismerése. Sok szeretettel köszöntöm mai vendégeinket itt a stúdióban. Mai adásunk vendégeit sok minden összeköti, hiszen az ELTE bölcsészettudományi karáról érkeztek, nyelvészettel foglalkoznak, és mindketten részt vettek, illetve részt vesznek a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium munkájában. Kuna Ágnes, az ELTE BTK alkalmazott nyelvészeti és fonetikai tanszékének habilitált egyetemi docense, illetve Simon Gábor, az ELTE BTK mai magyar nyelvi tanszék habilitált egyetemi docense a mai vendégeink. Arra kérlek benneteket, hogy röviden mutatkozzatok be.
Köszönjük szépen a meghívást, és mindenkit sok szeretettel köszöntünk. Ahogy elhangzott, én Kuna Ágnes vagyok, az ELTE-n oktatok és kutatok, tanszékvezetőként vagyok most a említett alkalmazott nyelvészeti és fonetikai tanszéken, és a kutatási témám az az egészségügyi kommunikáció, ez igen tágon értelmezve, beleértve például az egészségügyi dolgozókat érintő konfliktusokat és nehéz helyzeteket, és amúgy pedig orvos-beteg kommunikációval, beteg elégedettséggel és minden egyéb területtel is foglalkozunk.
Köszöntöm én is a nézőket, hallgatókat, és köszönöm a meghívást, a lehetőséget, hogy itt Ágival beszélhetünk ma kutatásokról. Az én fő kutatási területem az alapvetően a nem szó szerint értett jelentések, ezeket úgy mondjuk nyelvészetileg, hogy figuratív vagy indirekt nyelvhasználatnak a jelenségei a magyarban, elsősorban a metafora, de más hozzá kapcsolódó vagy vele érintkező jelenségeket is vizsgálok, és a másik terület, amivel próbálom mindezt összekapcsolni és így módszertanilag is megalapozni, az pedig a korpusznyelvészet. Én sokat foglalkozom számítógépes nyelvi elemzésekkel és ezeknek a nagy korpuszoknak, kisebb vagy nagyobb korpuszoknak a szisztematikus alapos feldolgozásával, tehát egy tulajdonképpen egy ilyen kognitív korpusznyelvészeti kutatási terület az, ami az én fő profilom.
Projektjeitek mindegyike a társadalmi jóllétet célozza, és erősen kapcsolódik az egészségügyi mentálhigiéni szolgáltatásokhoz is. Először Ágneshez fordulok. Ez egy nagyon különleges és egészségügyi szakdolgozókat érintő konfliktus kezelésen alapuló tréningkezelési program. Kicsit sok ebben a megnevezésben vagy leírásban az idegen szó. Arra kérlek, hogy próbáld meg röviden összefoglalni, miről szól ez a projekt.
Mert több mint 10 éve foglalkozunk egészségügyi dolgozóknak a konfliktusaival nemzetközi közegben, amerikai, svájci és magyar kutatókkal együtt. Ez egy nem kifejezetten nyelvészeti, sőt, tulajdonképpen én vagyok egy kicsit a kakukktojás, bár soha nem éreztem magam így, az egyetlen nyelvész ebben a projektben, pszichológusokkal, kulturális antropológusokkal, szociológusokkal, orvosokkal működünk közre, hogy megismerjük ezt a igen fontos rész, hogy az egészségügyi dolgozók milyen konfliktusokkal néznek szembe, akár a saját csapatukon belül, vagy a hozzátartozókkal, páciensekkel, és ez mondjuk hogyan hat az ő mentális egészségükre, hogyan hat a betegellátásra. Ezt tudományos szempontból közelítettük meg, számos tudományos eredményt publikáltunk cikkekben, előadásokban, és már igen régen megfogalmazódott az az igény, hogy ezek az eredmények mindenképpen be kellene kerülni a gyakorlatba, vissza kellene forgatni őket az egészségügyi dolgozók javára, ami aztán pozitív hatással lehet a betegellátásra és az ő mentális egészségükre is. A cím az nagyon érdekes, hogy hogyan is lehet ezt elnevezni. Ezen gondolkodunk, és van újabb ötletünk a címre, ami praktikusabb is, de jelenleg ez egy egészségügyi dolgozók számára egy konfliktuskezelő tréning, amit mi fejlesztettünk a HÁRFA Alapítvány és a TIN Lab együttműködésével, de természetesen egy igen hosszú időszakra alapozva, tehát nem ebben az elmúlt fél évben történtek ezek a fejlesztések. Igazán egy óriási lökést és egy keretet adott annak, hogy valaki, egy társadalmi szervezet egyáltalán bízott abban, hogy erre szükség van, ennek igenis meg kell valósulnia, és ebben a HÁRFA Alapítványtól például én nagyon sok támogató hozzáállást kaptam.
A nyelvben nagyon sokszor és a kommunikációban is leképződnek társadalmi viszonyok, hierarchikus viszonyok. Itt a konfliktus kezelés alatt azt érted, hogy az egészségügyi dolgozók hogyan kommunikálnak a betegekkel, és hogyan lehet konfliktusokat megoldani köztük?
A konfliktusok szerintem nagyon sokrétűek, tehát hogyha nagyon le akarnánk egyszerűsíteni, akkor azt mondanám, hogy valami összeférhetetlenség. Na most, hogyha ezt belegondolunk, hogy hol mindenhol valósulhat meg, akár a mindennapjainkban, akár egy egészségügyi közegben, akkor ez egy nagyon sokrétű válasz lesz. Ha az egészségügyi közegben nézzük, akkor ezek lehetnek személyek közötti, csapatok közötti, azon belül is lehet szakmai együtt dolgozók között, tehát egy ilyen interprofessionális konfliktus, vagy lehet pontosan a páciensekkel, a hozzátartozókkal. Tehát ez a kép, ez rettenetesen komplex. Az is lehet, hogy aki készíti a beosztásokat, vagy aki úgymond a főnök a csapatnak az irányítójával, a főorvossal, a főnővérrel, tehát ezek a viszonyok nagyon komplexek, és nagyon sokszor amúgy nekünk ez mutatkozott meg már a kutatásainkban is, hogy a hierarchiával és a hatalommal összefüggenek, hogyha mondhatok rémítő számot, akkor ez az eredeti kutatási tervünkben nem volt benne, hogy a hatalmi viszonyokat vizsgáljuk a konfliktusok kapcsán. Az amerikai és a svájci anyagban 40%-a volt a szakmabeli konfliktusoknak a hatalommal való összefüggése, magyar esetben 97. Tehát Magyarországon az általunk vizsgált konfliktusoknak a majdnem a teljes egésze valamilyen szinten hatalmi és hierarchikus viszonyokkal összefüggésben állt.
Miért tartottátok fontosnak, hogy ezekkel a konfliktusokkal, a szakmaközi konfliktusokkal foglalkozzatok, és miben különbözik a ti tréningetek más hasonló programtól?
A mi tréningünk az, ahogy mondtam is, valós történeteken alapul. Tehát összesen a három nemzetből közel 300 konfliktust gyűjtöttünk össze, ebből 250 szakma közi konfliktus, tehát mondjuk orvosok, nővérek közötti, vagy más egészségügyi dolgozók közötti konfliktus, és ezek a történetek olyan betekintést nyújtottak ebbe a világba, amelyek révén nyilvánvalóvá vált, hogy hogy is lehetne ezekkel foglalkozni, hogyan lehetne segíteni, hogy maguk a konfliktusok esetleg vezethetnek-e valami újhoz, valami csapatmunkán belüli termékeny, konstruktív megoldáshoz, mert szerintem a konfliktusokra igenis szükségünk van. Tehát ezek nem valami rosszak annak ellenére, hogyha rákeresünk az interneten, ilyesmiket fogunk látni, akár képekben, akár szavakban, inkább a negatív asszociációk dominálnak. És a mi tréningünkön mi azt szerettük volna, hogy, és ezt is próbáljuk megvalósítani, hogy értsük meg, hogy mi zajlik egy ilyen helyzetben. Ennek része az érzésvilág is, tehát, hogy az érzések se kerüljenek a háttérbe, és akár éljük meg ezeket a konfliktusokat, és próbáljunk új utakat találni, hogy hogyan is lehet tényleg konstruktívvá tenni ezeket a konfliktusokat, helyzeteket.
A válaszod elején említetted, hogy három országból is gyűjtöttetek adatokat. Melyek ezek az országok, és lehet-e mondjuk különbségeket felfedezni, vagy akár hasonlóságokat az országok?
Igen, Amerika, Svájc és Magyarország. Uh-huh. Vannak különbségek, vannak hasonlóságok, amikor az amerikai adatok, tehát ugye ezeket szépen szisztematikusan feldolgoztuk, és egymás számára is különböző összefoglalók, rezümék formájában elérhetővé tettük az egyes történeteket, és amikor az amerikaiak meglátták, akkor azt mondták, hogy úristen, hát ezek milyen kemény sztorik, tehát voltak azért ilyen élmények is, de azt is látszott, hogyha például a nyelviségre is visszatérünk, nálunk elég gyakori minta az, hogy az orvosok feudális rendszerként élik meg a mindennapjaikat. Ez például azért előfordult más formában ilyen diktatúraként, keretezve, nyelvileg megfogalmazva a svájci adatokban is, tehát hogy nem csak erre jellemző, de nálunk nagyon kifejtett az a fajta konfliktus megélés, hogy hierarchikus rendszerben élünk, feudális rendszerben élünk, mármint hogy így akár ez az egészségügyi vagy kontextusra vonatkozik a mi adataink alapján, és hogy az implicit szabályok határozzák meg a mindennapokat, és ez egy ilyen belső és visszatérő konfliktus forrás is.
A konfliktusok kezelésében említetted is, hogy nagyon fontos az empátia, hogy tudjuk és érezzük, hogy mit érez a másik. Milyen egyéb alappillérei lehetnek még ennek a folyamatnak, vagy hogyan próbáljátok meg a konfliktusokat feloldani, megoldani, illetve hogyan vihetez előre?
A mi tréningünkben nagyon nagy szerepet kapott pont a figuratív nyelvhasználatnak az elemzése, azaz a metaforák. A metaforák nagyon jó lehetőséget kínálnak arra, hogy keretezzenek egy-egy helyzetet, ami egyrészt lehetőség, másrészt meg pont akár hátránya is, vagy hátráltatója is lehet, hogy egy bizonyos helyzetből kijöjjünk. Mi ezeket a metaforákat kutattuk, megnéztük az egész nyelviséget is, és erre építve például bevontunk olyan téri elemeket és játékokat, legó építési folyamatokat, különböző téri elemek elhelyezését, poszter alkotást, és ezeken keresztül, hogy hogyan állunk ebben a helyzetben, fent-lent, ezek általánosan jellemzőek, hogy a konfliktusokban ez a hierarchia megjelenik a legegyszerűbb téri mi voltunkban is, a fenttel és a lenttel, vagy akár a kicsivel és a naggyal, a kicsi az önmagában is lejjebb van, mint aki nagy, és ezekben a helyzetekben ez nagyon sokszor stabil. Mi, amikor megpróbáljuk feldolgozni ezeket, és mondjuk megépítünk egy-egy helyzetet, akkor nagyon sok minden már azáltal, miközben építenek együtt csoportban a résztvevők, közben is zajlanak konfliktusok amúgy. Tehát, hogy nem mindig értenek egyet, hogy ezt a helyzetet tényleg így kell, rakjuk ide, és már ott helyben mondjuk trénerként szükséges kezelni, vagy észrevenni, detektálni, hogy lehet-e segíteni ezeket a folyamatokat, vagy kell-e beavatkozni, vagy nem. És miközben ezek megépülnek, és beszélünk róla, vagy beszélnek a résztvevők róla, azokat a visszajelzéseket kaptuk, hogy jobban megértették a résztvevőknek a pozícióját, hogy adott esetben egy orvos mennyire leterhelt, és rá is raktak kockákat. Ugyanúgy a nővérre is. De ezek például nagyon sokszor, amikor a konfliktus fennállt térben, távol kerültek egymástól. Nagyon sokszor az orvos fölkerült, tehát a hierarchiában tényleg ez meg is jelent az építés folyamatában is. De ugyanez megfigyelhető, amikor arra kértük őket, hogy oldják meg ezt a helyzetet, akkor az történt, hogy egy szintre kerültek közel és egymással szemben. És ez a fajta belátás, hogy mi minden cipel egy-egy ember egy helyzetben, egy egészségügyi kontextusban nagyon sok teher van, és hogyha megértem a másikat, azt az empátiát, amit te is említettél, vagy megértem és megérzem, akkor sokkal könnyebb lesz tényleg leülni ahhoz az asztalhoz, megbeszélni, és egy következő esetben már ezekkel a tapasztalatokkal újra kezdeni. Vagy akár kommunikatív panelekkel, vagy nem rögtön idegesen kezdem, végig gondolom, hogy ugye az asszertív kommunikációról egyebekre nagyon sokat szoktunk hallani. Mi végeztünk egy ilyen önigazoláshoz kötődő vizsgálatot is, és ezeknek a nyelvi mintázataiban, ha leszeretném egyszerűsíteni, akkor két fő mintázat van, az egyik a te vagy a hibás, a másik pedig, hogy igazam van. És ez ugye mindennapjainkban is jellemző, de ebből nem fogunk tudni kilépni. Akkor benne marad az ember ebben, ha nekem van igazam, vagy te vagy a hibás, akkor nem lesz megoldása a konfliktusnak, ez újra és újra elő fog kerülni. Tehát mi ezeket próbáljuk felfedni, hogy a saját működésünkben is meglássuk, hogy rendben van, ha nekem van igazam, ez most lehet, hogy jó érzés, de ez a következő csapat munkában, amit el kell végeznem nap mint nap, nem fog előre vinni.
Egy kicsit hadd egészítsem ki azt, amit Ági mondott, de autentikus leszek, mert az ő kutatásukból fogok példát hozni, ugyanis abban a szerencsés helyzetben voltam 2 hete, hogy egy pszichológiai konferencián voltam résztvevő, és hallgattam egy előadást, ahol Ági társszerzőként közreműködött, nem ő volt az előadó, hanem egy kolléganő, és ami még ehhez kapcsolódóan, tehát most nagyon sok olyan dolog visszhangzik bennem, amit most hallottam, és az előadásból is fel tudom idézni, ezeket a különböző kategóriákat, a hierarchia, a hatalom, a hibáztatás, az igazság kategóriája, ugye ami nagyon meglepő volt, és ugye ha jól értettem, akkor a kutatásotokból bontakozott ki a perspektíva váltás, hogy annak a mérése, hogy hányszor történik meg az egy konfliktusról való beszédben, hogy nem csak a saját perspektívámat érvényesítem, hanem a másikét is, és talán itt is voltak kút,